Sohasem tartottam magam haszontalannak. Hubai Bertalan, 73 éves. 52 éves voltam, amikor a délutáni munka végeztével így köszöntem el az osztályomon dolgozóktól. Fiúk, holnap valamivel később jövök be. El kell mennem a János kórházba, a szemészetre. Tartsátok a frontot. Ezek voltak az utolsó szavak, amelyeket a vállalatomnál, az Orionnál aktív dolgozóként mondhattam. Másnap elmentem ugyanis felülvizsgálatra, melynek eredményeképpen közölték velem. Van itt önnek egy üres ágyunk, a pizsamát és a szükséges holmikat majd a felesége behozza. Ezután fokozatosan fejlődött a dolog, egészen a teljes megvakulásomig. Mint egy fél évszázadig igazából nem törődtem a vakokkal vagy a gyengén látókkal. Semmi közöm nem volt hozzájuk. Sosem gondoltam, hogy én is ilyen állapotba kerülhetek. Semmilyen körülmény sem utalt rá. Néha, ha az útkereszteződésnél fehér bottal topogó vakot láttam, oda mentem, belekaroltam és átvezettem. Mindezt különösebb érzelem vagy különösebb gondolat nélkül természetesnek találtam. Így neveltek. Így utólag felrémlett előttem, hogy amikor a villamoson, talán a 28-ason vagy a 37-esen utaztam az Orionba, többször láttam, hogy a hátsó ülések valamelyike alatt egy német juhászkutya fekszik. A gazdája fehér bottal a kezében ült, és a kutyán vörös keresztes jelzés volt. Csodálattal néztem, hogy egy kutya vezeti a nem látó gazdáját, de megmondom őszintén, különösebben nem érdekelt a dolog. Pécset születtem, és első 7 évemet itt éltem le. Az elemit és az első 3 gimnáziumi osztályt Szegeden végeztem. Innen Kassára kerültem egy családi házba, ahol még a háborús években, 1942-ben érettségiztem. Ezek az évek felhőtlenül teltek el. A gondoskodó szülői házból megkaptam mindent, amire szükségem volt. Mint egyetlen gyermeket talán túlzottan is féltettek. Az idilli állapotból a háború szakított ki. Jött a sebesülés, meg a hadifogság, ahonnan hazakerülve a hontalanság fogadott. Végül is Tokaji községben talált újra otthont a családunk. Szüleim nyugdíj nélkül bizony nehezen éltek. Én magam itt szabadultam fel, mint műszerész és mint lakatos segéd. Ezután kerültem Budapestre, a Műszaki Egyetemre, ahol mint gépészmérnök 1951-ben diplomáztam. A gyermek és ifjú éveimben igazából minden akadály nélkül hódolhattam a legkülönbözőbb szórakozásoknak, passzióknak. Ma vakon az akkoriban szerzett tapasztalatoknak nagyon sok hasznát veszem. Mindig szerettem a szerszámokat. Gyermekként lombfűrészeltem, fúrtam, faragtam, majd éveken keresztül minden szabadidőmben repülőmodelleket készítettem. Gyerekkoromban tanított meg édesapám a fényképezés és az azzal kapcsolatos labormunkák minden fortéjára is. Ennek a tudásomnak később úgy vettem hasznát, hogy pénzt kerestem vele. A természet szeretete és a természetjárás is családi örökség volt. Minden szabadidőmet a mozgás, a kirándulás, a kerékpározás és az úszás töltötte ki. Kassán ez kibővült versenyszerű sízéssel. Egyetemi éveim alatt mi vezettük be a természetjáró terepversenyzést, aminek ma a terepfutás felel meg. A kassai osztályfőnököm, egyben természetrajztanárom oltotta belém a horgászat szeretetét, ami a mai napig megmaradt. A horgászatot éjjel is folytattuk, a terepversenyzést szintén. A tájékozódás is fontos eleme volt ezeknek a hobbiknak. Ma úgy gondolom, mindezek remekelő tanulmányok voltak a mostani élethelyzetemhez. Noha akkor fel sem merült bennem, hogy valaha milyen hasznát fogom venni. Nagyon szerettem az állatokat. Majdnem mindig gondoztam valamilyet. Fehér vagy közönséges mezei egeret, házi és postagalambot, verebet és csókát. Az akváriumomban a legkülönbözőbb édesvízi halak, a terráriumomban békák, gőték és szalamandrák éltek. A kertünk tavában pedig teknősök és ivadékaik nevelkedtek. Macska mindig volt a háznál, de kutyát bármennyire is szerettem volna, látókoromban nem sikerült tartanom. Csak a sorsfintora hozta meg, hogy a hőnóhajtott kutya nem látó életem fő segítője lett. A családalapításhoz a saját ház építése adta meg a lehetőséget. Főként házi kivitelben készült, az alapozástól a tetőszerkezetig. Akkor még nem gondoltam arra, milyen fontos lesz, hogy minden téglát, minden gerendát kézbe fogjak. Tudjam, hol helyezkedik el a vízvezeték, az elektromos kábelek, a csatornázás és a központi fűtés. Ma is a helyzetismeretem segít, ha baj van. Szerintem egészen más a helyzete annak, aki vakon született, vagy gyerekkorában veszítette el a látását, és annak, aki felnőtt korában vakult meg. Számomra természetes, hogy a fű zöld, és az is, hogy az ég kék. Tudom, hogyan néz ki egy folyó. Mindezek még mindig előttem vannak, pedig már több mint 20 éve annak, hogy elveszítettem a látásomat. Ha tárgyat mutatnak vagy adnak a kezembe, és végig tapogatom, nagyon könnyen el tudom képzelni. Az is érdekes, hogy színesben álmodom. Nekünk sokkal könnyebb, mert mi látókorunkban megismerhettük a közlekedés ritmusát és a város szerkezetét. Ha viszont olyan helyen járok, ahol még nem voltam, vagy átépítették, mint például a Pók utcai lakótelepet, amelynek a környékén lakom, akkor én is kicsit nehezebben veszem az akadályt. Nekem borzasztó nagy segítség a mindennapi életben, hogy a házamat én építettem, és én is rendeztem be. Az emeletre felmenni már nehezebb, mert ha a lányom átrendezi a lakását, és erre nem hívja fel a figyelmemet, kellemetlen meglepetések érhetnek. A kertemben, amit magam művelek, nagyon sok leleményességre és gyakorlati tapasztalatra van szükség, hogy minden aránylag simán és zökkenőmentesen történjen. A magokat tejfölös pohárban nevelem palántává, és ha kibújtak, bizony nem könnyű őket megkülönböztetni a gyomtól. Előfordult már az is, hogy azt a növényt, amelyik a többihez képest gyorsabban nőtt, külön nevelgettem mindaddig, amíg egy látóbarátom azt nem mondta, hogy ezt a szépen növő nagyot dobd ki, mert az gyom. Én meg azt neveltem a legnagyobb gonddal. Egészen fiatal korukban igen nehéz megismerni a konyhakerti növényeket. Később azonban a levelek különböző formája, alakjuk és néha a szaguk alapján könnyen megkülönböztethetők. Szintúgy a hagymaszára a paradicsométól, de egyik káposztaféle a másiktól már bajosan. Amikor elérkezik a palánták kiültetésének ideje, arra az vált be a legjobban, hogy a kis palánták mellé egy-egy karót szúrok, ami a későbbi gyomlálásnál megmutatja a haszon növény helyzetét, mert a karótól mindig éjszakra van. Az ásás még elmegy, ha nincs a földben haszon növény, mert egy lerakott hosszú léc mellett tudok a soron haladni. A kapálás az már lényegesen nehezebb feladat. Nincs más megoldás, mint térdre imához, jobb kézbe a kis kaparó kapa, és bal kézzel tapogatva a sorban megy a gyomtalanítás. A fákkal bizony bajban vagyok. Permetezésük és metszésük, főként a magasabb ágakon már nem megy. Ami elérhető, mint például a szőlőlugas, a tapogatással még meg tudom metszeni. A permetezése is viszonylag egyszerű, mert hallja az ember, mikor ér levelet a kifújt permet, és persze azt is, ha a levegőbe megy az egész. Külön örömet és élményt jelent a termés szedése és megtalálása. A megtermelt növények közül több mindent elteszünk télire, ami részben az én feladatom, például a lekvárfőzés, a paradicsom passzírozás és elrakás, a savanyúnak való savanyítása, és nem utolsó sorban a szőlővel kapcsolatos férfiúi kötelességek elvégzése. Nem is beszélve a gyümölcslevek készítéséről. Aki szeret sütni, főzni, annak nem jelenthet akadályt, hogy nem lát. Magam is űzöm ezt a mesterséget. Néha napján készítek egy jó krumplis pogácsát, vagy egy krumpli dödöllét. A karácsonyi töltött káposzta készítését sem engedem át senkinek sem. Jól lehet, ezek a munkák nálam kétszer annyi időt vesznek igénybe, mint ha látnék. Részben a hallás és részben a szagok ismerete az egyes fázisokat jól megkülönböztethetővé teszik. Ha hagymát dinsztelek, a szaga alapján tudom meg, mikor üveges vagy, mikor van teljesen kész állapotban. Mindezekre figyel az ember, nem úgy, mint látókorában. A fekete kávé kiöntésekor a súlya alapján pontosan érzem, hogy mikor van megfelelő mennyiség a pohárban. Nem végeztem semmilyen vaktanfolyamot, és a környezetemben sem volt ilyen, így magamnak kellett rájönnöm sok mindenre. 20 évvel ezelőtt történt, hogy nem volt senki, aki megírja az akkori vakvezető kutyával közlekedők szakosztályának az írományait. Elsősorban ez vezetett arra, hogy a feleségem segítségével megtanuljak írógépen vakon írni. Az viszont problémát jelent, ha közben megszólal a telefon, mert mire visszamegyek, már elfelejtettem, hol tartottam. Ezért magnószalagra mondom fel előre az írásokat, így már nem probléma, ha cseng a telefon. Gondoltam arra is, hogy jó lenne elsajátítani a vakok pontírását, a Braille-t, de arra valahogy sohasem gondoltam, hogy könyvet is tudok majd így olvasni. Hiába. 52 éves korában már eléggé lusta az ember ahhoz, hogy a nagy energiát igénylő vakolvasást kellőképpen megtanulja. A mindennapi telefonkönyvem hangszalagra van rögzítve, külön a magán, a kutyás, a horgász és az orionos barátok telefonszámaival. A szemem romlása gyorsan következett be. Azután, hogy az Orionban utoljára elköszöntem a munkatársaimtól, bekerültem a János kórházba. Korábban sohasem törődtem azzal, milyen lehet egy vakember élete, hogyan tölti mindennapjait, és miként intézi a dolgait. Sok mindenről gondolkozik, álmodozik az ember unalmában, és nekem furcsa módon olyan elképzelésem született, hogy egy kutyát szerzek magamnak, akit én fogok majd betanítani, és így végzem tovább a munkámat az Orionban. Fogalmam sem volt, mit jelent egy kutya tanítása ilyen célra. Az osztályomon volt egy kutyatenyésztő. Ő felajánlott nekem egy fiatal német juhászkölyköt, de eleve kijelentette, hogy a kutyák képzése nem könnyű feladat, szakértenem kell hozzá. Szerencsémre azonban összehozott a csepeli vakvezető kutyaképzőiskolával, Fehér Gyula bácsival, akinek a tenyésztő kutyakölyköket adott. Ahogy kijöttem a kórházból, azonnal megkerestem Gyula bácsit, de ő azt mondta, hogy beletelhet egy év is, mire kutyát kaphatok. Az akkori vezérigazgatómmal megtanácskoztam a dolgot, és ő írt egy szép cégjelzéses, pecsétes levelet, amelyben népgazdasági érdekkel és egyéb hangzatos érvekkel indokolta, milyen nagy szükség van az én munkámra, aminek egyetlen megoldása a vakvezető kutya. No, ezek a szép szólamok hatottak, mert rövid idő múlva, Mikulás napjára kihívtak Cseperre egy beszélgetésre. Arról persze halvány fogalmam sem volt, hogyan vezet egy vakvezető kutya, vajon a fülét vagy a farkát kell lefogni. Első találkozásom Bonnival, a német juhász vakvezető kutyával megható volt. Az irodában ültem, Gyula bácsi behozta a kutyát, leültette, és elkezdett hozzá beszélni. Ott ül a leendő gazdád, mondta. Menj oda hozzá, és mutatkozzál be neki. Én csak annyit éreztem, hogy oda jön hozzám egy nagy szőrös állat, megnyalja a kezemet, és lefekszik a lábamra. Őszintén meg kell mondanom, majd elbőgtem magam. Gyula bácsi csak annyit mondott. No, hubai elvtárs, magát ez a kutya nagyon megszerette. Úgy néz ki, hogy jó gazdája és falka vezére lesz. Bonni lett az első vakvezető kutyám. Akkor bentlakásos összeszoktatásról még nem volt szó, de sikerült karácsonyra levizsgáznom, és december 23-án hazamehettem Bonnival. Meghozta a Jézuska az első kutyámat. Engem azóta kutya nélkül bizony nem igen láttak. Nem is csoda, mert be kell vallanom, hogy fehér bottal nem is közlekedtem. Az is biztos, hogy a mindenkori vakvezető kutyáim megadták azt a mozgási szabadságot, amelyre szükségem van. Bárhová mentünk, mindig biztonságban érezhettem magam. Hogy mit jelent egy vakvezető kutya? Nem csak akkor társa az embernek, amikor vezeti az utcán, hanem mindig és mindenben lehet rá számítani. Ma már tisztán látom, hogy a családi háttér mellett a kutya segített igazán a vakság hátrányait legyőzni. Általa meg tudtam őrizni a régi életformámat. 12 éven keresztül, egészen 1990-ig, mint leszázalékolt, visszajártam az Orionba a két kutyám segítségével. A 22 kilométeres út nem kis teljesítmény volt. Az egész gyár szerette Bonnit és Daisyt. Ha a kutyáknak egy helyet kétszer megmutattam, már a név kimondása alapján is megtalálták. Arra viszont nagyon vigyáztam, hogy olyan helyre ne menjek be, ahol sok a fémforgács, nehogy elvágják a talpukat. Sok előadáson és programon vettek részt a kutyáim, és mindig megállták a helyüket. Az első kutyások összefogtak, és megalapítottuk a vakvezető kutyával közlekedők szakosztályát. Az első időkben problémák tömkelege jelentkezett, de még mostanság is van belőlük bőven. A vakvezető kutyával való közlekedésem első pillanatától kezdve, mint a szakosztály vezetője, nagy gondot fordítok a kutyák és gazdáik érdekeinek képviseletére, ami nem mindig hálás feladat. Abban reménykedem, hogy amíg mozgásképes leszek és dolgozni tudok, folytathatom ezt a segítő munkát. Régi passzióim közül többet fel kellett adnom, például a fényképezést meg a sízést, de a horgászat megmaradt. A kutyáim nagy segítségemre vannak ebben is. Az ő segítségükkel közlekedem a horgásztanyákon, egészen a Ladikig. A horgászat, legalábbis bizonyos fajtái, vakon sem ördögi dolog. Ahogy mondani szoktam, vakon többet kell fognom, mint látótársaimnak, mert engem nem zavar, ha körülöttem bikinis jányok sétálnak, a vékony zsinort kézben fogva jobban érzem a halak kapását, mint némelyik figyelmetlen látó. Mindegyik kutyám szeretett a Ladikban tartózkodni. A különbség annyi, hogy a német juhász minden mozgásomra figyel, és hajlandó a vízbe is beugrani, ami néha problémát okoz. A labrador viszont flegma, és elfekszik a csónak fenekén. Állandóan alszik, és nem zavarja, ha fogok halat, ha nem. A vízen való közlekedésemet a barátom úgy segíti, hogy a túlparton tőlem 300 méter távolságból adóvevővel irányít, hogy merre vezzek. A fehér bottal közlekedőknek általában segítséget nyújtanak a járókelők, de a vakvezető kutyával közlekedő vakokkal figyelmesebbek. Ez részben annak köszönhető, hogy a kutyáink nagy feltűnést keltenek, mert sajnos elég kevés van belőlük. Abban az állapotváltozásban, hogy felnőtt korban megvakultam, hogy ezt testben és lélekben komolyabb megrendülés nélkül túléltem, feltétlenül nagy segítségemre volt az optimista alaptermészetem. Szerencsére sohasem tartottam magam haszontalannak, mindig voltak végrehajtandó céljaim. Családi hátterem segítségével, és mert talán túlzottan is bízom az emberekben, nagyon sok nehézségen jutottam túl, nem veszítettem el a reményt. Remélem, hogy hátralévő éveimet egészségesen és hasznosan tudom eltölteni.